Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a Civil Rádióban. Salád Gergely vagyok, üdvözlöm a hallgatókat. Az elmúlt hónapok egyik sláger témája az e-mobilitás volt. Nagyon sok szó esett a kínai elektromos autókról, BYD magyarországi beruházásáról, az Európai Unió által a kínai elektromos autógyártókkal kapcsolatban indított vizsgálatról. Ennek kapcsán az Orient Express mai adásában a kínai elektromos járművekről, elektromos járműiparról lesz szó. Mai adásunk vendége Bánhidi Ferenc, Kína kutató, közgazdász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának külső munkatársa, aki nem először van itt az Orient Express stúdiójában, korábban beszélgettünk már vele kínai internetes gazdaságról és egyéb témákról, ma pedig a kínai elektromos járműgyártás titkait próbáljuk vele feltárni. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai az interneten is elérhető podcast formátumban. Ott vagyunk a SoundCloudon, a Spotifyon, a YouTube-on és minden más hasonló csatornán. Üdvözlünk a stúdióban. Te mit látsz, hogy az elmúlt időszakban miért lett sláger téma a kínai elektromos autógyártás?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát két dolgot te is említettél. Az egyik ugye ez a magyarországi beruházás, ami egyelőre még csak bejelentése került, de a részletek nem ismertek. De hát talán azért a legfontosabb mégis az, hogy a legfrissebb statisztikák szerint a világ elektromos autó eladásainak 60%-a származik a kínai piacról, és hogy a tavalyi év utolsó negyedében a korábban sztárnak számító Teslahoz képest ma már a világ legtöbb elektromos autógyártó cége egy BYD nevű kínai cég lett. Tehát gyakorlatilag az történt, ami 2009-ben, amikor ugye Kína a világ második legnagyobb gazdaságává vált az USA után, tehát felfigyelt a világ arra, hogy a kínai elektromos autók azok többet jelentenek annál, mint egy egyszerű autó, vagy egy egyszerű új típusú jármű, hanem itt valóban olyan technológiáról és olyan gyors növekedésről van szó, ami az egész világot érinti majd.
Akkor nézzük ezt a kínai elektromos autógyártást, de több mint egy évtizede indult egy kormányzati állami program az járműveket gyártó cégeknek, meg az egész iparágnak a felfuttatására. Ennek milyen eredményei voltak, illetve az elmúlt 2-3 év, amikor úgy tűnik, hogy nagyon látványosan felpörgött az egész iparág Kínában, milyen változásokat hozott?
Valóban a elektromos autógyártás, járműgyártás története gyakorlatilag 2009-ben indult, tehát több mint 10 éve akkor jelentek meg az első kormányzati programok ezzel kapcsolatban. Na most ugye először az úgynevezett közösségi közlekedés, tehát az autóbuszokat, a taxikat érintette. A gyártást azt támogatták ugyan, de legtöbbször ilyen kisebb helyüzemekben, gyakran városi önkormányzatok által létrehozott parkokba. Tehát egészen 2015-16-ig gyakorlatilag a fejlődés nem volt látványos. Tehát jóval 1 millió autó alatt volt, és hát nagyon sok kis vállalat működött, új vállalat, amelyek tapasztalatlanok is voltak az autógyártásban, és hát igazából a hagyományos autókat nem tudták kiszorítani. Na most a nagy változás az 2020-21-22-ben volt, ezt az érzékelteti, hogy 2018-19-ben évi 1-1 millió autót adtak el, mint egy 20 millió teljes autó eladáson belül, viszont az elmúlt 3 évben a fejlődés hihetetlen mértékben felgyorsult. 2022-ben 93% volt a növekedés, 2023-ban 30%, tehát gyakorlatilag ma már a kínai autóeladásnak a 34%-a elektromos autó, és a korábbi 1 millió autóhoz képest 7,7 millió autót adtak el. Tehát ez egy hihetetlen gyorsulás volt. Na most ez nem példanélküli a gazdaságok történetében, például a 2010-es évek elején hasonló úgynevezett S-görbe mentén, tehát ilyen gyorsuló szakaszon ment át például a mobiltelefon eladás, a Huawei, Xiaomi, mások által gyártott termékek. Tehát itt igazából az történt, hogy a piac egyszer csak beérett, és ezek az állami programok, amelyek korábban csak éppen, hogy felszínen tartották az ipart, valahogy ki egyenesedtek, azokat a korábbi túlzásokat korrigálták, az önkormányzatok is rájöttek arra, hogy azért nem mindenki képes autót gyártani. Tehát végeredményben egy ilyen hosszú tanulási folyamat után ez az elmúlt 3 év volt az, ami igazából a kínai autóknak a kiemelkedését megmutatta.
Ugye az EU azért indított vizsgálatot a kínai elektromos járműgyártók ellen, mert hogy az EU normákat sértő állami dotációban vagy támogatásban részesülnek állítólag, hát ezt ugye még nem tudhatjuk, majd talán a vizsgálat kideríti. Hogyan működik ez a támogatási rendszer Kínában? Tehát oda mennek az állami hivatalnokok két táska pénzzel, és azt mondják, hogy tessék BYD gyártsál elektromos autókat, vagy ennél azért bonyolultabb a rendszer?
Hát a rendszer rendkívül bonyolult, és valószínűleg a részleteket nem is tudom most elmondani. Azért annyit hozzátennék, hogy a kínai elektromos autók állami támogatásával kapcsolatban már rengeteg szakcikk jelent meg, a magyar közgazdasági sajtóban is. Tehát az, hogy pontosan mi történt, mekkora mértékű ez az állami támogatás, ez különböző statisztikákból, pénzügyi jelentésekből ismerhető. Na most, ami a rendszert illeti, gyakorlatilag 3 fő csatorna van. Az egyik a termelőknek adott közvetlen támogatás, ez ugye egyfajta például úgynevezett fogyasztói adómentességet jelent, tehát a hagyományos autók után fizetnek adót, a elektromos autók után, illetve azok után, az autók után, amik megfelelő műszaki követelményeknek megfelelnek, azok után nem fizetnek, de talán nem is ez a legfontosabb csatorna. A legfontosabb csatorna a vásárlási kedvezmények, amiket a fogyasztók kapnak, és gyakorlatilag ez igen jelentős összeget jelent, tehát akár 15-20%-át is a vásárlási árnak, és hát ez ugye a hagyományos autókhoz képest jelentős kedvezményeket ad az elektromos autóknak. Na most a harmadik, és ez talán a legkevésbé dokumentált támogatási forma az, amikor a különböző önkormányzatok, városi, tartományi kormányzatok próbálják magukhoz csábítani a kínai autógyárakat, például ingyenes felhasználattal, ipari parkok, fejlesztési zónák létesítésével, illetve fejlesztési támogatásokkal, munkaerő után, vagy foglalkoztatás után nyújtott kedvezményekkel. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon színes és különböző tartományokban és városokban más és más rendszer, de ez korábban is működött más termékeknél, például napelemeknél, tehát az feltételezhető, hogy a vizsgálat, az Európai Uniónak a vizsgálata is ezt ki fogja mutatni, hogy összességében ez a 3 támogatási forma igen jelentős terhet vesz le a gyártók válláról.
Ezek a mindenféle támogatások a külföldi autókra is vonatkoznak? Ugye ez egy közismert tény, hogy a Teslának van egy gigafaktoria talán Shanghaiban. Esetleg más nyugati, meg japán autógyártók is gyártanak elektromos autókat Kínában. Itt van valamiféle ilyen hátrányos megkülönböztetés velük szemben?
Hát egészen 2018-19-ig gyakorlatilag a hazai gyártók voltak előtérbe, és ugye, amit említettél, a Tesla az egy nagyon sikeres projekt volt a kínai kormányzat részéről, illetve a Shanghai városi önkormányzat részéről, de az csak 2019-től kezdődött, 2019 decemberétől. Tehát azok a fejlesztési támogatások, amelyek a megalapozó szakaszban, tehát 2013-tól 2015-ig kerültek kiosztásra, azokba a külföldiek nem részesültek. Na most az is igaz, hogy a hagyományos kínai autógyártásban nagyon fontos szerepük van, elsősorban az európai gyártóknak, tehát a Volkswagennek, a BMW-nek, a Mercedesnek, az Audinak, a Skodának. Ezek korábban az egész kínai autópiacnak a 2/3-át uralták. Na most ezek az európai gyártók, mint amit a saját tapasztalatunkból is tudunk, ezek a kínaiakhoz képest sokkal kevésbé gyorsan és sokkal lassabban reagáltak azokra az új technológiákra, amiket az elektromos autó jelent. Tehát igazából ma már gyártanak a Volkswagen meg a BMW kínai piacra autókat, de például ezeket a modelleket, ezeket 2019-től vitték a piacra. Na most például az, amit említettem, ezeket a projekt alapú támogatásokat, az bizonyítható, és azt ugye az irodalomból is megtaláltam, hogy Shanghaiba azokat a kedvezményeket, amiket a Tesla kapott, azokat össze lehet mérni azonosak a kínai autógyártók kedvezményeire. A vásárlási kedvezmények azok bizonyos autótípusokra vonatkoznak, erre vonatkozóan teljesen pontos adatokat nem találtam. Úgy gondolom egyébként, hogy valószínű, hogy ezeket egyelőre a külföldi márkákra nem érvényesíti.
现代人类总是忧愁的，我们的衣着光鲜，灵魂却得佝偻着。自从那个父母也曾五湖四海周游过，但是那颗梦想却被银行贷款收留了。每逢周末那一的雨雾，让这城市的冬天有了莫兰迪的笔触。地铁站里看年轻的伴侣，用铁盒封好冒白烟的热培根和蛋饼。这平凡的山居像在钢铁丛林中，用木头渗染火，融化人心的冰缓慢的温暖我。苦涩的乡愁丢不掉的孤独感，在一个人的夜里，洪水一般泛滥。 地界增益在持续引发巨大争议，从计划生育到男性女性惧怕生育，都疲于奔命啊，像咆哮的蒸汽管，烫的卡夫像蒸汽，让肾上腺分泌也是长相起。刚毕业时换下把录音棚给搬进洋房里，但负担即便露宿街头，我也能掀起狂想起。不再为安逸择取，不再会钻进壳里，直到和自己和解后，发现一切变得合理。把交际里遭遇的那些绅士，简单小气，不焦虑，没大笔存款或精致脸蛋想飘离。
小时候的雨后，有人会用泥巴捏一个你，没有鼻子眼睛很小，嘴巴裂得很大。当时不会觉得这有什么大不了，直到走进大都会的博物馆里，才意识到自己并不够重要的，可以速成速像。没有人会再用泥土捏出你的模样，没人会再伞下望着你离去的背影，直到你消失。随着雨水流进地下，娃娃机的夹子夹不起，自己在人群里拥挤的地铁没缝隙，时间从手里撒一滴，眼睛上蒙了水蒸气，但喷嚏口罩可以挡住的，没有表情。
Ez itt továbbra is az Orient Express, vendégünk Bánhidi Ferenc, kínakutató közgazdász, akivel a kínai elektromos járműgyártásról beszélgetünk. Összességében azt mondható, hogy ez a kínai e-jármű gyártás fejlesztési program, vagy programsorozat, hiszen itt nyilván nem egy programról van szó, ez azért sikeresnek mondható, hiszen 10 évvel ezelőtt sehol nem voltak, igaz, hogy még maga az iparág se nagyon volt sehol, de nem a hagyományos nyugati meg japán gyártók, meg koreai gyártók uralták le a piacot, hanem úgy tűnik, hogy a kínaiak lettek globálisan is a legmeghatározóbbak egy olyan területen, ami talán a következő évtizedeknek a legfontosabb iparága lesz. Most a kínaiaknak vannak más ilyen jellegű stratégiai programjai, amikor így kihirdetik, hogy már pedig ezt meg ezt az iparágat iszonyatosan felfejlesztjük, pénzparipát, fegyvert adunk a gyártóknak, kutatásfejlesztésre, egyebekre, és ezek azért nem mindig szoktak sikeresek lenni. Csipgyártásban például korlátozottak a sikerek, legalábbis a legfejlettebb csipek gyártásában, a kereskedelmi repülőgép gyártásban is persze vannak eredmények, de azért azt nem látjuk, hogy még a Boeingek meg az Airbusok helyett már kínai utasszállítók járnának a légterünkbe. A kínai e-autók viszont járnak. Nem is igazán Európában, hanem inkább az európai világ, vagy a nyugati világon kívül, de ott már egyértelműen piacvezetők. Mi lehet az oka annak, hogy a kínaiak ilyen sikeresek voltak ezen a területen?
azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy nem önmagában az állami támogatás az, ami sikeres vagy sikertelen, nagyon fontosak a kiegészítő feltételek. Tehát azokat, amiket említettél példákat, azok mutatják, hogy mondjuk a napelemgyártás Kínába 3 év alatt a 4-szeresére fölbővült, és elárasztották a piacokat olyan napelemekkel, amit aztán az egyébként hasonló módon, ahogy most az elektromos autókat az Európai Unió többletvámmal sújtotta, hasonló intézkedéseket hoztak a napelemekre, és egyébként pedig azok nem is voltak olyan fejlettek. A kereskedelmi repülőgyártásban ugye egyetlen egy nagy állami céget támogattak, és az gyakorlatilag 10 év alatt hozta létre azt a repülőt, amit egyébként 5 év alatt kellett volna. Tehát nagyon sok olyan kiegészítő feltétel van, ami egy ilyen állami programot sikeressé tehet. Ezek közül néhányat kiemelnék. Az első például a kormányzat oldaláról a technológiai trendeknek a meghatározása, az, hogy tényleg azokat a technológiákat támogassák, amelyek perspektívikusak. Ugye ismert, hogy a japán autógyártók, nekem is japán autóm van, évek óta ugye próbáltak bizonyos termékeket, például hidrogénhajtású autókat, vagy a hibrid autókat preferálni, elektromos autókat szinte nem is gyártottak, de ezt Kínában elég hamar felismerték, hogy ez nem a jövő útja, tehát se a hidrogénhajtású autók, se a tisztán hibrid autók, azok hosszú távon nem fogják kiszorítani a hagyományos autókat. Ugye a másik ilyen nagyon fontos, ez még elméletileg is megvan alapozva a közgazdaságtanban, az, hogy ha egy vagy két gyártónak ilyen kiemelt nemzeti bajnokoknak juttatják a támogatásokat, azok gyakorlatilag nincsenek ösztönözve arra, hogy hatékonyan működjenek, hogy gyors fejlesztéseket hajtsanak végre. Nagyon fontos az, hogy ne egy-két szereplő, hanem több piaci szereplő egymással versenyezve próbálja a piacot kiépíteni. Na most ez Kínában megtörtént, tehát Kínában gyakorlatilag komoly verseny van a különböző elektromos autógyártók között. Az más kérdés, hogy persze vannak sikeresebbek, meg kevésbé sikeresek, de legalább egymást ösztönzik arra, hogy az egyik a luxus márkák felé mozdul el, a másik az olcsóbb márkák felé, az egyik önvezető autók felé mozdul el, a másik a jó akkumulátorokat gyártja, tehát valójában van egy ilyen komoly verseny. Na most ebből a szempontból nagyon hatásos volt, és ugye ezt a kínai szakirodalom is kiemeli, hogy a Teslának a piacra engedése az komoly ösztönzést adott a hazai gyártóknak is, és ezért is gyorsult fel az elmúlt 2 évben ennyire a fejlődés. És végül a harmadik olyan feltétel, ami ugye hát egy kicsit a állami irányítású szocialista gazdaságban tud jól érvényesülni, ez az állami koordinációnak a szerepe. Tehát Kínában nem csak az autógyártást preferálták, hanem a kapcsolódó iparágakat is, például a villamos energiahálózatokat, a töltőállomásokat, ugye a különböző digitális önvezető rendszereket, a digitális hajtásvezérlést is, ugye erről általad is említett 5 évvel ezelőtti adásban már beszéltem arról, hogy a kínai digitális gazdaság az technológiailag is már a 2010-es évek végére eljutott a világ élvonalába. Na most ez, hogy ezeket a kapcsolódó területeket is felfuttatták, szembe például Európával vagy Amerikával, ahol ezeknek a töltőállomásoknak, illetve a villamosenergia hálózatnak a alkalmassá tételében egyelőre még le vannak maradva.
Sokat beszéltünk eddig az állam szerepéről, de hát az azért nyilvánvaló, hogy egy teljes iparágnak a felfutása az nem lehet csak az állami közreműködésnek az eredménye. A állami kormányzati programokon kívül milyen más tényezők játszanak szerepet abban, hogy a kínai e-autógyártók így hasítanak?
Ugye ez talán egy kis elfogultságnak tűnik, ugye én megemlítettem 3 évvel ezelőtt, hogy az egyik kedvencem a kínai vállalkozók között a Jack Ma, Alibabának az alapítója és az első igazi vezetője. A kínai kultúrában kiépült egy olyan vállalkozói szellem, egy olyan hagyomány, ami például a digitális gazdaságban nagyon sikeresen működött, és ugyanez lényegében átvívődött az elektromos autógyártásba is. Például talán a legismertebb kínai vállalkozó Magyarországon a Xiaomi-nek a alapítója, Lei Chun nevű úr, aki egyébként a minden évben ilyen nagy beszédeket is tart a Jobs, Steve Jobs mintájára. Na, ő is például nem csak autógyártást, hanem például befektetéseket is, tehát különböző alapokat, finanszírozást biztosított az induló autógyáraknak. Tehát azt gondolom, hogy a kínai vállalkozási kultúra, ami bizonyos területeken sikeres, másutt kevésbé, itt egy nagyon jó terepet talált magának. Ugye a másik olyan tényező, ami a 2010-es években ért be igazából Kínába, ezek az úgynevezett értékláncoknak a kialakulása. Tehát 2010 előtt Kínában gyakran csak összeszerelési tevékenység folyt, az alkatrészeket, a részegységeket külföldről hozták be, és akkor ugye csak a utolsó fázist, a termékek végső előállítását végezték Kínába. 2010 után viszont kiépült egy olyan komoly feldolgozóipar, ami az autógyártásnak először csak a hagyományos formáját támogatta, de mivel ez igazából bizonyos helyeken csereszabatos a elektromos autókkal is, tehát azok az autóipari bázisokon, például ilyen nagyobb kínai úgynevezett klaszterek, autóipari klaszterek környékén nagyon könnyen tud átállni a hagyományos alkatrészek, futóművek, alvázak, stb. Tekintetéből a hagyományosról az elektromos autókra. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy olyan tényező volt, ami hát sikeressé tette a kínai vállalkozókat, és hozzájárult ahhoz, hogy felfussanak. De egyértelműen azért arra visszatérek, amivel kezdtük, hogy a kínai fogyasztóknak ez a divatkövetése az, hogy van egy 400 milliós olyan középosztály, aki között már divatnak számít az, hogy ő elektromos autót használ, és ugye ki van építve egy olyan töltőhálózat, ami ezt kényelmessé teszi.
Kínát mi mindig egy ilyen monolitnak képzeljük el, ide egy kínai cég, és akkor azt gondoljuk, hogy ez ugye az egész Kínát képviseli. Valójában azért, akik komolyabban foglalkoznak a kínai gazdasággal, ők ki szokták emelni, hogy itt az egyes tartományok között, régiók között óriási gyilkos verseny van, nem mindig tisztességes verseny van, és hát a különböző tartományokból származó vagy tartományokhoz kötődő üzletemberek, cégek egymás torkát harabdálják a kínai piacon. Ennek a fajta versenynek, tartományok közötti vetélkedésnek volt szerepe a járműgyártás felfutásában?
Egyértelműen volt, és ugye ezt ma már a közgazdasági irodalom elfogadja, hogy van egy összefonódás a kínai politikai rendszer és az üzleti világ között, független attól, hogy gyakran ez az üzleti világ ugye magánvállalatokból áll. Amikor a kínai kormányzat meghirdetett egy nagy állami programot, ilyen volt például ez a napelemgyártás, amit már említettem, akkor a különböző tartományi vezetők, a különböző városi polgármesterek, azok versenyeztek azért, hogy ipari parkokban autóipari befektetőket vonzanak magukhoz. És ez kifejezetten azt jelentette, hogy Észak-Kínából, tehát Pekingtől, Shanghaiig, Kantontól Wuhanig, talán a hallgatók ezeket a híres kínai városokat ismerik, önálló autóipari klaszterek jöttek létre, és mindegyiknek van egyfajta karaktere. A már Magyarországgal kapcsolatban említett BID például, ugye egy Shenzhen nevű városban jött létre, és ott ugye egymás mellett vannak nem csak a híres autóipari gyárak, hanem a digitális vállalatok, például a Huawei, a ZTE, vagy például ugye talán Magyarországon is hallottak a WeChatről, illetve a Tencent nevű vállalatról. Ennek például ugye egy sajátos üzleti kultúrája van ennek a dél-kínai klaszternek. Ugyanakkor például legalább egyenrangú a Shanghai, Hangzhou, Nanking Közép-Kínának az a klasztere, ahol ugye például az Alibabának, ugye Hangzhou-ban van a székhelye, a Shanghai-ban vannak a legnagyobb vegyes vállalatok, tehát a Volkswagen, a General Motors ott szereli össze az autógyártást, és hát van Pekingben is. Tehát azt gondolom, hogy ez szerepet játszott. Ma már azért az a verseny, ami mondjuk még a 2010-es évek elején érvényesült, egy kicsit annyiban mérséklődött, hogy ugye az állami kontroll, a pártfegyelem az ezeket a szélsőségeket, hogy párhuzamos kapacitások jönnek létre napelemgyártástól kezdve mobilkészülékek gyártásán át több területen. Ezeket azért próbáltam érsékelni, de a pozitív hatás az, hogy vannak ilyen klaszterek és vannak ilyen ezeket támogató önkormányzatok, amelyek egyébként ugye, mint állami programok megvalósítói, ezek politikai karriert is tudnak ebből csinálni. Például ez a híres Tesla gyár, ez a, úgy hívják, hogy Mega Factory, ez például az irodalom által is ismert, ez volt az egyik fő hajtóerő, ami a jellegi kínai miniszterelnöknek a politikai karrierjét megalapozta, hiszen ő volt az, aki shanghai pártitkárként ezt a nagyszabású befektetést letárgyalta.
Ez itt továbbra is az Orient Express, vendégünk Bánédi Ferenc közgazdász, kínakutató, akivel a kínai elektromos járműgyártásról beszélgetünk. Amit eddig elmondtál, az meglehetősen pozitív volt. A kínai elektromos járművek gyártói hasítanak állami támogatással vagy anélkül. Ugye az elmúlt években egyrészt fokozódott a kínai export, tehát megjelentek külföldön is a kínai elektromos autók, másrészt pedig a gyártást is elkezdték külföldre helyezni. Hogyha lesz valami a szegedi BYD üzemből, az ennek a folyamatnak lesz egy megtestesülése. Na most, te fenntarthatónak látod ezt a fajta fejlődést, ami eddig volt?
Azt hiszem, hogy ilyen dupla fenekű választ tudnék adni, tehát az a gyors ütemű fejlődés, ami az elmúlt 3 évben megtörtént, az nem fenntartható, tehát 35%-os éves növekedési ütem, amikor a kínai gazdaság általános növekedése lassul a különböző más szektorokban, ugye a ingatlanpiacon a lakossági vagyon leértékelődik, ez a ütem nem tartható, viszont annyi mindenképpen elmondható, és hát ezeket ilyen különböző tesztek meg nemzetközi összehasonlítások bizonyítják, hogy a kínai elektromos autók azok nemzetközi szinten is versenyképesek, korszerű technológiát tesztesítenek meg, ezeken a területeken nem érvényesül a különböző nyugati szankcióknak a hatása, tehát például a hazai piac lassulása, a hazai piac bizonyos értelemben való telítődése mellett az exportnak, illetve a külföldi gyártásnak komoly lehetőségei vannak. Ugye erről majd külön kell beszélni, hogy Európában mennyire, de hogy Dél-Kelet-Ázsiában egyértelműen több százezres összeszerű üzemeknek van már meg a jóváhagyott terve, és beindultak az ezzel kapcsolatos előkészítő munkálatok, az egyértelműen bizonyítható. Tehát az a hatás, hogy kialakult a versenyben egy komoly technológiai szint, ez most a következő években nem annyira a hazai piacon, bár továbbra is ott is van fejlődés, de elsősorban ugye a külföldi piacokon vannak új lehetőségek a gyorsabb növekedése. Annyit azért még elmondanák, hogy annyira divatkövető a kínai fogyasztó, hogy lényegében a világátlagot jóval meghaladó mértékű ma már az autóeladásban az elektromos autóknak az aránya. Tehát ez eléri a 35%-ot, ami más országokban azért jóval alacsonyabb, hát Magyarországon most nem is beszélünk. És az elektromos autók és a hagyományos autók közötti árkülönbség a verseny meg a különböző állami támogatások következtében jelentősen lecsökkent. Tehát ez a 35%-os részesedés az elektromos autók aránya a teljes eladáson belül, ez még azért tovább növekedhet, hiszen részben divat, részben pedig most már meg is éri, hiszen a töltőállomások rendszere kiépült, a különböző elektromos energiaárak azok az autótöltésnél komoly kedvezményeket kapnak, tehát azért a hazai piacon is vannak lehetőségek.
Arra a kínaiaknak van egy ilyen céldátumuk, hogy mikortól vezetik ki a belső égésű motorokat? Ugye az EU-nak van egy ilyen rendelkezése, hogy elvileg legalábbis 2035-től már nem állíthatók forgalomba új benzines vagy dízeles jármű. A kínaiaknak van valami hasonló, nem tudod?
Én nem tudok ilyenről, és igazából annyit talán elmondhatok, hogy az a gyors növekedés, hogy 1 millióról 7 millióra, vagy majdnem 8 millióra nőtt az eladások száma az elektromos autók tekintetében, ez azt hiszem, hogy a kínai kormányzatot is meglepte. Tehát jelenleg vannak folyamatban lévő tervek, ilyen stratégiai programok, de olyanról, hasonlóról, mint amit az Európai Unió tervez, hogy 35-ben kivezeti a hagyományos hajtású autókat, ilyenről nekem nincs tudomásom.
Térjünk hát egy másik témára. Itt a műsor elején említettük azt a vizsgálatot, amit az Európai Unió indított a kínai elektromos autógyártók ellen, ugye azt akarják megállapítani, hogy kapnak-e olyan szubvenciót ezek a cégek a kínai államtól, ami nem felel meg az EU ilyen verseny előírásainak, ami torzítja a piacot. Te milyen eredményeket válsz ettől a vizsgálattól. Ugye azt tudjuk, hogy nemrég talán helyszíni szemlét is tartottak Kínában ilyen EU-s bürokraták, tehát ott a helyi gyárak, kínai gyárakban méregették ott, hogy akkor most mekkora a szubvenció, vagy van-e egyáltalán. Hol tart ez a folyamat, és milyen eredményei lehetnek egyáltalán?
Erről a vizsgálatról tavaly októberben döntött az Európai Unió Bizottsága, és a helyszíni látogatások azok idén januárban kezdődtek, ez a sajtóból is követhető, és egészen áprilisig tartanak. Ez a vizsgálat most jelenleg három céget emelt ki, ezek közül az egyik a BID, a másik a elég ismert Volvo tulajdonosként ismert Geely, és van egy harmadik, egy ilyen shanghai cég, ami egyébként hagyományos autókban is piacvezetők. Tehát megvan az időtábla, az ütemezés, megvannak a cél személyek, és hírek szerint áprilisra ez a vizsgálat lezárul, akkor a helyszíni látogatások befejeződnek, és még az év közepén vagy a végén várható döntés is. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy itt ez feketén-fehéren be fog következni, valami hatás mindenképpen lesz, és egyelőre nem látszanak olyan alkufolyamatok, vagy olyan egyezkedések, mert ugye például a napelemek gyártásánál egy hasonló vizsgálatot az EU azzal zárt le, hogy a kínai vállalatok önként egy minimum árat állapítottak meg, tehát elismerték ezeknek az állami támogatásoknak a költség csökkentő hatásait, és elfogadták, hogy ők nem alkalmazhatnak dömping árakat. Ilyen alkukról nem tudok, tehát ebből a szempontból valószínű, hogy egy határozott döntés lesz, egy olyan többletvám, egy olyan büntetővám, ami figyelembe veszi, hogy a kínai autógyártóknak a költségeit, beleértve ugye nem csak a központi, hanem a helyi kormányzatok által nyújtott különböző kedvezményeket is, meg fogja emelni az európai exportra szánt kínai autóknak az árát a hazai árakhoz képest. Ugye ez egy kicsit bátorság, mert igazából azért nem vagyok benne a részletekben, de én úgy gondolom, hogy az eddigi irodalom, a különböző szakcikkek, az Európai Uniós Bizottsági szakértők véleménye alapján hasonló megoldás, mint ahogy a napelemeknél is volt, tehát egyfajta többletvám, egyfajta büntető vám, az mindenképpen várható. Az, hogy ennek a mértéke az mekkora lesz, ezt ugye egyelőre nem lehet megbecsülni. Ugye annyit lehet tudni például, csak ugye egy mintát mondjak, hogy jelenleg a kínai elektromos autókat az USA-ba szinte egyáltalán nem lehet exportálni, mert ott 27,5%-os, ugye még Trump elnök által bevezetett büntetővám volt, ott nem versenyvizsgálat alapozta meg, hanem egy geopolitikai döntés. Európában egyébként van egy 10%-os vám a kínai elektromos autóknál, ehhez képest valószínűleg ennél ez magasabb lesz, és hát ezzel a kínai autógyártók számolnak, nem véletlen, hogy az európai összeszerűzemek létesítése már 2 éve napirenden van.
Ennél durvább szankció nem reális, mint hogy csak büntető vámokat szabjanak ki? Tehát például a Huawei esetében látjuk azt, hogy több országban egyszerűen kitiltották bizonyos termékeiket, berendezéseiket.
Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ahhoz, hogy ő fenntartsa azt, hogy ők egyfajta jogállamon vagy jogszabályokon alapuló világrendet támogatnak, az abban nem érdeke az, hogy a Huawei-hez hasonló intézkedéseket, korlátozásokat vagy tiltásokat vezessenek be. Ugye 2023. júniusában az Európai Tanács elfogadott egy úgynevezett gazdasági biztonságra vagy kockázatmentesítésre vonatkozó csomagot, aminek több eleme jelenleg kidolgozás alatt van, de ezek ilyen igazi high-tech területekre, mint a kvantum számítógépek, a különböző mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek terjednek ki. Én azt gondolom, hogy a kínai elektromos autók bár ugye fejlett technológiát képviselnek, de nem hasonlóak ahhoz a igazi high-tech-et megtestesítő például 5G berendezésekhez, amiket a Huawei szállít, vagy hát ugye különböző ilyen szenzorok, meg interneten alapuló vizsgálati eszközök. Tehát ebből a szempontból ez a tiltás vagy korlátozás az én személyes véleménye alapján nem várható, és ezt megerősíti az is, hogy most éppen a múlt héten volt egy ilyen nagy nemzetközi konferencia egy híres német kínakutató intézet szervezésében, és ott az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatóságnak képviselő egyértelműen elmondta, hogy ők nem terveznek korlátozásokat vagy tiltásokat, ők egy hagyományos szubvenció ellenes vizsgálatot akarnak végezni, és ennek ugye akkor ezek a büntető vámok lesznek a következmény, nem a tiltás.
És mi lehet a kínai válasz? Ugye most már azért rutinná vált, hogyha valaki bármit bevezet a kínaiak ellen, akkor ők azonnal reagálnak arra valahogy.
Ugye az elmúlt 3 évben nem volt lehetőségem Kínába utazni, és kínai szakértőkkel nem tudtam közvetlen érintkezni. Vannak ellenintézkedések, például az egyik ilyen különböző ritka földfémek tiltását, azt, ami egyébként az elektromos autó gyártásban is felhasználásra kerül, például bevezetett a kínai kormányzat. Én azt gondolom, hogy ez az ellenintézkedés, bár a kínai oldalon biztos, hogy meg fogják fontolni, de az elektromos autóknál nem várható. És ugye az tény, hogy gazdaságilag egyértelműen szüksége van a vezető kínai gyártóknak arra, hogy a hazai piac mellett ugye az exportpiacokat is megcélozzák, és az exportnak pedig egy egyszerűbb formája a külföldi összeszerelőüzemek, amiket aztán mondjuk bizonyos idő után létesíteni tudnak. Ugye erre a közeli történelemből, vagy a földrajzi környezetünkből is van példa, ugye a japán autógyártók Amerikába telepedése, a koreai autógyártók Szlovákiába való telepedése. Szóval az, hogy hajókon exportáljanak, ugye ilyen 7000 autókat tudnak egy-egy hajóra fölrakni, ez nehézkes is, meg költséges is, viszont természetesen addig, ameddig ezek az összeszerelőüzemek nem lépnek a piacra, addig persze az eladásra is számítani kell, a márkákat ki kell építeni, a értékesítési hálózatokat fel kell állítani, tehát itt a következő 2-3 évben még egyelőre nem az összeszerelőüzemek termékeit fogják gyártani, hanem a Kínából szállított autókat, és ott valóban én arra számítok, hogy egy nehezítés lesz. Keep poised, kid choice lined out every time. She cut overdone, duck, Anaheim. Models for breakfast, bust up necklace. About to make a billy, wanna sell my beverage. Got 6 misses, hits no misses. Got the whole fam jam together on Christmas. Good blood pressure, dick long measured. Balls in your court, baby, I'm the interceptor. Oh no, 清晨和隐晦，只喝春饮不忘水里对。 Oh no, 眼神你体会，让我听得我的痛苦没机会。 Oh no, 回去洗洗睡，用温柔唱周末的离队。 Oh no, 眼后别挤兑，音乐绝美，却我就是没去对。I don't know how I got my bag up, double up the pay stubs. Come on, bro, it's every day, yeah. I don't know how I even begged her, sipping with no chaser. Cut got capers, triple A. I don't know how we hit the merger, money was my first word. Yes, I got a girther, ay. Cause bitch, I left the earth like E.T. Living like the B.G. Toot no beanie, overplay. Outside drinker choice, I'm blacking out in Beijing, getting cashed up. Baby leaning, insulin leaning, balling like I'm Yao Ming, catch up. 心给上 Like a white girl, bitch, I got a dream in a Peloton. Baby, big business like Gerber, yeah, I'm finally on fashion. So, doll, this is debutante. First name, basic with the queen, getting slobber on. 58, rollie on my wrist, and a consular. Only spitting facts on the telly like I'm Dr. Drop a 10 on 20, she a 30, keep it nonchalant. Baby, no vibe on the top, I'll root it off. Beat type of don't, she has to change. Lots of tone, yeah, hip hop change. What's that, big one, type of hold to show that. Baby, no money, the body, those cones, the phone. Time I want you don't, lose tone, that you should want me tone, that. 不要和我对抗，把你身影动, that. 身上我是天使, 身上我是疯的 Cash up, baby get the cash up Mash up, fine baby mash up Messed up, make her get the messed up Back up, rest up, get what back up Outside drinker choice, I'm blacking out in Beijing Getting cashed up, baby leaning in some leaning Balling like I'm Yao Ming, catch up 脑袋倒进嘴里我的脚上穿着leaning Cash up, 背靠背的眼珠需要全得把我敲醒 Cash up
Ez itt továbbra is az Orient Express. Vendégünk Bánhidi Ferenc közgazdász, Kína kutató, akivel a kínai elektromos járműgyártásról, az ezt fejlesztő kínai állami programról beszélgettünk eddig. És hát az egésznek az aktualitását az adja, hogy nem olyan régen jelentették be, hogy a BYD, ami nemrég vált a világ legnagyobb gyártójává, Szegeden épít fel állítólag egy összeszerelő üzemet. Ez a projekt hol tart? Mit tudunk róla?
Aki ugye a YouTube-on vagy a interneten követi az eseményeket, az videókat is láthat arról a bejelentésről, amit a szegedi polgármester, a magyar külügyminiszter és a befektetési ügynökség, a magyar befektetési ügynökség vezetője tartott ebben az ügyben. Egyértelműen döntés született arról, hogy ez az összeszerelő üzem létesülni fog Magyarországon. Egyértelmű döntés született arról, hogy hol, ugye Szeged mellett, egy kijelölt területen létrehoztak egy BYD bejegyzett magyarországi vállalatot jelentős tőkével, tehát ennek a projektnek a indító lépése megtörtént. Ami miatt még azért van egyfajta bizonytalanság, az ugye két dolog, ugye az egyik, és ezt a sajtótájékoztatón elmondták, hogy a magyar állam részéről ehhez a befektetéshez kapcsolódó állami támogatást, azt a európai szabályok szerint a bizottsága jóvá kell hagyni. Ez folyamatban van, a engedélyezés beindult, és hát várható rövidesen, hogy megszerezzük az engedélyt, és akkor ugye a konkrét összeget is meg fogják nevezni. A másik dolog, hogy a pontos üzemméret, a foglalkoztatásnak a mértéke, az a megegyezés alapján, és ezt a magyar fél elmondta, a kínai oldalon van, ugye ez a BYD, ez egy tőzsdei vállalat, nagyon fontosak a tőzsdei befektetőknek, illetve a közvéleménynek a visszacsatolásai, tehát ők ezen a területen még előkészületeket végeznek, de az biztos, hogy ez a befektetés, illetve ez a kínai oldalról való bejelentés megtörténik. Én valamennyire követem a kínai üzleti sajtót is, pontos értékösszeg megnevezése nélkül szinte minden kínai sajtótermékben az, hogy egyfajta hitfőállást hoznak létre Európába a BYD részéről, ez már eldöntött kérdésnek számít.
Mekkora esélyt látsz arra, hogy sikeres lesz ez a beruházás, tényleg termelni fog, venni fogják az autókat Európában is, Magyarországon is, a BYD, magyar BYD egy befutott gyár lesz?
Hát én azt gondolom, hogy az eddigi eredményei ennek az autógyártónak a kínai piacon, piacvezető, most már nemzetközileg is az első számú szereplő, arra mutatnak, hogy lendületben vannak, és képesek olyan üzleti terveket és üzleti fejlesztési stratégiákat kialakítani, ami valóban alkalmasak a piacra lépésre, illetve a jelentős piacbővülésre. Hasonlóan azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos kérdés volt Magyarországon, hogy a szegedi polgármester bejelentette, hogy a közgyűlés egyhangulag támogatta ennek a befektetésnek a létrehozását. Tehát Magyarországon erről legalábbis a szegedi politikai életben, vagy az önkormányzati szervezetben nincs vita. Itt úgy tűnik, hogy sikerült egy megfelelő közös platformot kialakítani. Ugye én lényegében két kockázatot látok, és ezeket a kockázatokat nem szabad eltitkolni, mert ugye valójában ez egy olyan óriási befektetés, ami a magyar gazdaságra is jelentős továbbgyűrűző hatást gyakorol. Ugye az egyik ilyen kockázat az a kínai oldalon van. Tehát a BYD-nek a kínai hazai piacon nagyon sikeresek a stratégiái, nagyon komoly üzleti partnerei vannak, megoldott a finanszírozás, az értékesítés, de nemzetközi befektetésben nincsen tapasztalatuk. Tehát amikor például a Suzuki, vagy a Mercedes, vagy az Audi idejöttek Magyarországra, akkor azok már úgy jöttek ide, hogy nem egyetlen országban, és nem először hoznak létre egy ilyen összeszerű üzemet. A BYD részéről ez az első. Ez nem olyan könnyű, ugye egy másik kultúrában, egy másik üzleti környezetben 2-3 év alatt egy sikeres projektindítást elvégezni. Ugye ez az egyik kockázat. A másik kockázat, hát el kell ismerni, hogy a Európai Unió-Kína stratégiája jelenleg instabil. Ugye, akik kínai-európai uniós kapcsolatokkal foglalkoznak, azok tudják, hogy hárommas minősítése van a kínai partnernek, egy kooperációs partner, egy versenytárs és egy rivális. Na most, ugye, egyáltalán nem mindegy, hogy a három tényező az mennyi, milyen arányt foglal el. És ebből a szempontból például ez a tavaly júniusi döntés arról, hogy hát nevezett kockázatcsökkentő de-risking stratégiát érvényesítenek, ez azért azt mutatja, hogy jelenleg Európában jelentős ellenszellel küzdenek a kínai autógyártók, kínai befektetők, és hát ugye az sem mindegy, hogy ez a szubvenció ellenes vizsgálat, ez milyen eredménye jár, mert hogyha ugye a jellegi 10%-ot mondjuk megemelik 5-10%-kal, az még ugye a kínai autógyártóknak elfogadható, hiszen annyival hatékonyabban működnek az európai gyártóknál, hogy egy 20%-ot még el tudnak viselni, de egy 30%-ot vagy egy 35%-ot már nem, és hát ez is ugye azt jelenti, hogy akkor ennek megfelelően kell a projektnek a méretét, a finanszírozását megoldani. De hát ez nem egy kockázatmentes, de én úgy gondolom, hogy a siker tényezők és a kockázati tényezők között inkább a sikertényezők vannak többségben.
Nagyon szépen köszönjük Bánhidi Ferencnek, hogy a vendégünk volt, és köszönjük a hallgatóinknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazin műsorát hallották, a műsorvezető Salád Gergely volt. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Orient Express adásai visszamenőlegesen is megtalálhatók az interneten, a címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a YouTube-on és a különféle egyéb podcast alkalmazásokban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán találhatók meg az adások, illetve készítőik. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszonthallásra!
你们各自握着各自的苹果。 Ladies and gentlemen, comrades and friends, good morning. Until now, we have received thousands of comments and suggestions. We will consider them carefully and comprehensively. In the meantime, we'd like to ask you to keep on communicating and coordinating between one another. We'd also like to thank the press. Your work has hugely helped us with drawing public attention and collecting different voices. We want to say a big thank you to you all.
Yeah.